Egy.
Én biztos. Én majd dumálom, hogy...
Na várjál, becsukom a hajtót,
mindjárt a telefont. Várjál, még hossz füle.
Ja, nem baj, még már elvindulok.
Lehalkítottam, pedig olyan jó csengő hangom van.
Mesélj! Letöltötted a lambadát?
Az a leggyorsabb.
Figyelj fel, jó?
Tudod, olyan is van, hogy simán csak bekapcsolod, hogy játsszál a csengő hangot.
Tudom, de...
Bonyi? Ja, most nem vagy abban az állapotban, igen. Tudom. Megértelek.
Gondolász.
Na jó, mindegy, közben akkor bevezetném. A hét, vagy mi volt ez? A Kádár korszakban?
Ez valami...
Panoráma? De... Nem, ez a hét.
Időjárás jelentés.
Időjárás jelentés
és
volt?
Jöttek a felhők, és zubogatók.
Valószínű hurkapálcikákon. Na jó, szóval köszöntjük az égéstér hallgatóit. A stúdióban Andróczy Balázs, Csikó Zsolt és Göbölyös Zsolt és Winkler Robert. És először azt akarom megkérdezni a Csikóstól, mert én nem emlékszem, hogy a rulettkerék az hogy is lett kitalálva, most nem az ötletgazda, meg ilyesmi, vagy te találtad ki? Az tőled kitelik, igen. Kinézem belőled, hogy...
Négy akkor... évig kalapáltam a cégen, hogy...
Hát ja, ez egy négy éves... És akkor hogy van? Hogy tehát akkor te meg mikor vetted a Volvót, és mikor adtad el?
Március végén vettem, és július végén adtam el.
És csak azután kezdhetett a bandi.
Azután. Vásárló.
És akkor tudjuk a sorrendet, hogy...
Tudjuk, a következő a Pista.
Következő a Pista, és aztán...
Aztán még nincs kitalálva. Ja. Háromra biztos van pénzünk, mert arra van már szponzor.
Aha, jó, mert azon nem tudtam, hogy mondom, Jézusom, vagy rám is kerül-e a sor, és hát lenne néhány ötletem, de hogy remélem ez minél később lesz.
De Robi, lehet motort is, a Dani felvetette.
Hát, na jó, jó, mindegy, autós ötleteim is vannak, de majd akkor meglátjuk.
De ugye megy fel az ár, mire a Winkler az üt, ő egy
hát
rossz rossz.
Már ilyen 4 kiló körül fog venni, olyan úgy látom, hogy
4 kiló körül.
150-enként megy fel az ár.
És ez már kezd egy állandós út szókapcsolat lenni, valahol nem tudom, a Facebookunkon láttam, vagy olvasói levél, hogy van egy mit tudom én milyen autóm, és eléggé ilyen rulettkerék árban vettem, de bla 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 bla.
Igen, mémesedik a dolog most már.
Na mindegy, a kettes számú rulottkerek autó valamiről most már lerántottuk a leplet, kint volt a bandi a pályanapon, te is voltál?
Uh-huh.
És a Göbi is volt.
Bizony.
Jó.
Bandi 249-et ment a Máreával, vagy 47-et?
Micsoda? 37 lett volna, hogyha összerakja a legjobb szektoridőket, de így csak 39.
És nem esett szét?
Asszur, görbítsd oda, és mondd.
Hajdítsd.
És mondom, ja, mondani nem akartál semmit, jó.
Hát de nem csak, hogy nem esett szét, hát nagyon jó ment.
Nagyon jól ment.
És nagyon jól ment, és várakozáson felül teljesített valami, az autó.
Azért voltak vele valami melegedési gond.
Volt egy melegedési gond, de kinyomtuk belőle a levegőt, és utána nem melegedett többet.
Még egyszer kellett légteleníteni a hűtőt?
Igen, mert speciálisan. Mert lehet légteleníteni, és elég komplikált a hűtőrendszer, hogy itt egy pici autóba egy túl nagy motort betettek. A vége az volt, hogy a bandi már megemelte a motorházfedél végét, hogy kimenjen a meleg levegő a motortérből, meg leszette a hűtőrácsot.
Körözés közben?
Nem, volt szünet, és akkor.
Depóban így nekiestünk ilyen versenyszerelési jelleggel az autónak.
Figyelj, ahhoz képest, hogy én a múlt héten elvittem egy körre, hogy jaj, de kívánom én ezt az autót, és tényleg elkezdtem volna élvezni, hogy milyen hangja van, és milyen zsírosan gyorsulott középen, és mennyire csodálatos, és mire rendesen elkezdtem volna nyomni neki, addigra felforrt a víz, és utána mondta a bandi, hogy semmiért, ez csak azért volt, mert nem volt rajta a hűtősapka rendesen, és hogy ahhoz képest ő azt visszatekert, és leléktelenítette, és tök jó lett, és ahhoz képest a ringen még légteleníteni kell.
Úgy volt. De az egy más használat, az azért nagyon gyilkos üzem, hogy pörgeted maxgázon.
Most vagy le van légtelenítve, vagy nem.
Nem, mert nem kezd el melegedni, hogyha csak kicsit levegős a hűtőrendszer, akkor normál használat mellett nem melegszik az autó.
Várjátok, most két rendes bandiféle mérnöki légtelenítés után még egy kicsit levegős volt?
Igen, a Fiatoknak
ez valami, elég ez valami trükkös utolsó légtelenítés volt, ugye? Tehát emelkedőn fölfelé.
Hát rá kellett tenni úgy, hogy orral fölfelé legyen, hogy biztosan a legfelső pontja legyen a hűtőrendszernek a légtelenítő csavar. Ez egy még a Göbi kieresztett belőle egy rakás
levegőt. Igen, kieresztettem belőle egy csomó levegőt, de azért ez egy jó indikáció annak, hogy egy autónak el van cseszve az egész hűtőrendszere, hogyha így kell légteleníteni, 10 csavaron, ferdén állva, észak felé nézve, igen, de kezeket magasba emelve,
de Göbi, ez nevetséges vaszki. A Fiatnak is úgy kellett, hogy seggel fölfelé kellett légteleníteni, a 127-est is úgy kellett légteleníteni, orral fölfelé, minél meredekebb rámpán, mert akkor lett benne fűtés, és a Pandát is úgy kellett légteleníteni, hogy orral fölfelé, és ráadásul ezt egy tölcsérből kellett adagolni a túlfolyó csövön át, magasról.
Most a légtelenítés mit jelent, hogy járatod a motort, leveszed a hűtősapkát, és töltögeted a vizet?
Igen, és bal lábbal egy kicsit dobogni kell hozzá. Néztek, ilyen, így van, mindenféle hülyeségek. Nem vagyok ehhez hozzászokva annyira, én léghűtéses bodanról vagyok. Na, nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Az a lényeg, az a lényeg, von Bogács, az a lényeg, hogy várakozáson felül teljesítettem arra. Tehát én ott volt a kocsiba, a vontatókötél.
Amikor volt még ez a választási lehetőség, hogy Colt vagy Marea? Azt hiszem együtt, ebéd előtt együtt
Én Coltot mondtam, mert azzal alig kellene foglalkozni. Viszont a bugi a Mareába van, nem a Coltba.
Igen, és azért tegyük hozzá, hogy ez a Marea ez egy sokkal intaktabb járműnek tűnt, még hogyha nem is indult be. Tehát a Coltnak voltak valami zörejei a motorból, ami nagyon nem tetszett a Bandinak, és azt mondta, hogy oké, itt az utcán el lehet vele bohockodni, de kimegy a Nürburgringre, és azért ott 3x10 percen át padlón nyomja, ott valami hajtókarcsapágy biztos, hogy el fogsz állni.
A Coltban.
Azért egy
használható. Ehhez képest csendes volt a Mare, hiszen ez be se indult.
El kell mondjam, az első meglepetést, mentünk a Mareával ki a Hungaroringre, autópályán, mit tudom én, 140-nel, én picit így leúztam az ablakot, hogy ne legyen olyan marha meleg, mert nagyon sütött a nap. Bandi azt mondta, van klíma is, bekapcsoljuk. Mondom, nem mondod, hogy működik. És benyomta a klímát, 5 másodperc múlva így dőlt be a hideg levegő, a bokám lefagyott, tökéletesen működő
forintos autóban.
Tökéletesen működő klímája van az
és
autónak.
És nincs megrohadva. Igazából nem rossz az autó.
Hát ez csodálatos szerkezet ez az 5-hengeres, már legalábbis vezetni, nem tudom, hogy szerelni mennyire jó, meg hogy jó a váltója, nekem a váltója tetszett rettenetes, és hogy ennyire jó váltási érzetet tudott a Fiat 20 évvel ezelőtt, és ahhoz képest bármilyen kéziváltós Fiatra, nem tudom, emlékeztek az utóbbi 15 évből, annak mindnek az alfáknak, tehát egy ilyen hurka pálcika a disznó zsírban, tehát ilyen lötyögős fos.
De nem mondtad, hogy mi tetszett a legjobban?
A Mareában? Hát a... mi?
Hát a hangja.
A hang meg ahogy megy. Tehát,
iszonyatos jó hangja van.
Tehát nem tudom, olyan 2 és 6 ezer között nem tudjuk, mert ugye szerintem duplán mutat a fordulatszámmérő, tehát nem tudom, mi lehet nekem, hogy sacra az a 2 és 6 között, az a nagyon egyenletesen, zsírosan, középen, mint egy ilyen sokhengeres motor, csodálatosan tol, hát egy Isten császár. Na mindegy. És akkor te vezettél
nem. Én csak utasként ültem, a Bandi vezetett, toltuk végig az autópályán, akkor középen állt a vízhőfok, és azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy jó a hűtő. Mondtam, én azért nem annyira jónak látom, mert így a bokámnál így befolyt egy kis hűtővíz. Mondtam, persze, azt már ki lesz cserélve. Már itt van a csomagtartóban az új fűtőradiátor, az kicsit enged, de komoly baj nincs vele. És akkor úgy volt, hogy az első etapra felment, és a féltől följebb ment a vízhőfok, és akkor már nem merte nyomni neki, tehát nem akarta megforralni.
Igen, meg hát az első etap nagyon rövid volt, mert rögtön összetört egy német egy Smartot, hogy tör valaki össze.
Smarttal ment
igen, Smart
a
Roadster, igen, Smart Roadster, 2 német volt, és az egyik rommá törte a Menzel kanyarban, tudod, hogy így megy hosszan föl a
igen,
a
és utána egy balra bedöntve.
És van egy ilyen enyhe balosna, ott elszállt, ott valahogy megpördült, és orral belevált.
Hát azért hívják Menzel kanyarnak, mert ott állítólag a Menzel egyszer nagyon megfogott egy pördülést.
És összesen két dühös kört tudott menni, és nem volt nagyon nagy...
De miért pályázik valaki egy Smarttal?
Miért pályázik valaki egy Mareával?
A Mareával azért, mert az egy jó autó. De a Smartban az a bohóc váltó...
Roadster azért az...
Ja, Roadster! Ilyen vagyok, igen. Ja, az más.
És volt rajta valami tuning, tehát érdekes hangja volt, meg nagyon jó.
Jó, de abban is nagyon idegesítő, ugyanaz a szar bohóc váltó van abban is.
Persze. De szóval összetörték a Smartot, lejött 2,5 kör után lényegében, és mondta, hogy már most melegszik. Mi lesz ezzel?
És felborult, vagy mi lett?
Nem, csak megkicsapta az órát.
Oda csapta a órát, és meg a seggét is úgy láttam.
És a második körben, hát 5 komoly kört ment.
Azt mondta hetet.
Uh-huh. Én fotóztam végig, hét húzott el a Mareával, mint az állat.
Azt mondta Bandi, most halál vagy dicsőség, tehát ez nyomja neki, amíg csak tudja, és meglátjuk, mi lesz. És akkor azt mondja, hogy 7 gyors kört ment, úgyhogy nem volt pihentetés, meg minden folyamatosan nyomta.
Ilyenkor pályanapon mindenki kap transpondert, vagy valami saját cucca?
Nem, saját cucca részkronóval.
És kínai van ligumikon. Tehát semmi trükk nem volt benne.
És előzött?
Vannak skorpiai? Suzuki Ignis sportot megelőzett, azt tudom.
És még kik voltak ilyenkor, egy ilyen pályanapon mostanában? Figyelj, Bandi, milyen autók vannak?
Együtt ment egy Ferrari
430 kappa. Kupás kocsival.
Igen.
Volt ott néhány nagyon megtuningolt Porsche, volt ez a két Smart Roadster, fönn volt Tátrai Roland barátunk a Starlettel, ami nagyon jól megy különben. Mik voltak még? Az Ignis Sport.
De akkor nem volt sok autó.
Volt egy Nissan SX, amit aztán
nem tudom. Tehát akkor egy hétfői pályanapokra érdemes ezek szerint kimenni.
Igen. Jaj, nem volt tülekedés a pályán.
Na várjátok, és Ferrari-s csókák, meg a Porsche-sok néztek nem, azért, mikor megjelentettek
a Mariával? Nem ment annyira ahhoz képest, hogy milyen jó volt az autója, a Porsche-sok nagyon.
De várj, az a Ferrari az ilyen fizetős körös volt.
De amikor megjelentek egy 100.000 forintos Mariával, akkor nézés volt, vagy érdeklődés?
Szerintem volt nézés, mert a következő legrosszabb autó az egy kicsit pályára alakított 325-ös E30-as volt, normális gumikkal, meg minden. És akkor mi meg ott így nézték ezt a zöld, kicsit fakó
hát
zöld.
Hát a Roland autója, csak ezért, hát azokon is azért ilyen szemiszlikkek vannak, meg be van csövezve, meg
úgy néz ki, mint ami pályára való. Ez a Mara nem úgy néz ki, mint ami pályára való.
Ez meg, amit előtúrtál egy lakótelepi parkolóba, és oda mentél tágra nyílt szemmel, hogy biztosan majd gyorsan megy.
Na jó, és akkor mit mondott a Bandi a futóműről?
Hogy jó, hogy kemény.
Először is, nem tudom, te hol mentél az autóval.
A Szentendrei úton, amíg meg nem tudtam fordulni.
De már itt a Árpád híd buckáin, én nagyon meglepődtem, hogy milyen kemény és feszes a futóműve. Tehát nem ilyen himbilimbi, meg elszállt gátlók, meg mit tudom, egész jó fogta, és nagyon kemény, nagyon kemény.
Na de azt mondtam, hogy Weber Gábor mit mondott.
Nem.
Amikor, mert találkoztunk a múltkor, és kérdezte, hogy olvassa a rulettkereket, hogy most akkor tényleg szimulátorozás alapján akar menni a Bandi gyorskört a Nürburgringen. Mondom, persze, miért, hát megtanulja a pályát, ezt minden fasza lesz, nem? Hát mondom, te is úgy kezdted, a Mihelis is. Azt mondja, hát igen, csak ő most már nagyon sokat ment versenyszerűen a Nordschleife-n, 24 órás versenyen is ment, mindenféle versenyen ment, és hogy még valamilyen körrekordot is tart, egy aztán BMW 120D-vel, vagy nem tudom mi, ővé a leggyorsabb kör a Nordschleife-n, és azt mondta, hogy ne, ő nagyon szívesen segít, hogy beül a Bandi mellé, mert azt mondta, hogy a Nordschleife-vel az a baj, hogy szimulátor alapján tanulhatsz versenypályákat, de ugye a Nordschleife-n szar az aszfalt, és az nagyon nincs benne a szimulátorban, és azt mondta, hogy ha valaki ott nekiáll szimulátor alapján egyből menni egy gyors kört, azt mondta, hogy olyan dobbantók vannak, meg olyan helyeken száll el az autó, meg olyan buckák himbálják be, amikre nem fog számítani, és fejrálsz már a felénél garantáltan.
Hát de legalább tudja, hogy hol jönnek a
kanyarok. Igazából bevallottan arra szántuk a szimulátort, hogy szánt a Bandi szimulátort, hogy megtanulja, hogy merre kell menni a pályán, tehát hol van bal kanyar, meg hol van jobb kanyar. Ugyanakkor meg létezik egyébként egy lézerszkennelt verzió, csak azt nem tudtuk még beszerezni. Tehát, hogy létezik olyan szimulátor és olyan verziója a pályának digitálisan, ahol a buszkák is rajta vannak.
Úristen, ilyenek vannak már? Én a YouTube-on néztem most néhány ilyen BTG-kört. Én nem nagyon is, tehát mondjuk úgy nem ismerem a Nordschleife vonalvezetését, de hát ez egy rémisztő pálya.
Az rémisztő.
Hát van ilyen 190-nel ment lefelé, nem tudom, GTI, 6-os Golf, vagy valami, és utána egy olyan balos kanyar, hogy hát ott nem tudom, mit kell csinálni a fékkel, hogy ott megálljon.
Nem igazából az egyik kihívásban segít ez az akármilyen rossz szimuláció, hogy valóban annyi kanyar van, és olyan hosszú pálya, hogy azt megjegyezni, hogy miután mi jön, arra ez tökéletesen alkalmas.
De ezt meg kell jegyezni? Ez nem egy rally
verseny. Meg kell jegyezni, de mert olyan gyorsan fogsz menni, hogy ott már benézheted, hogy mi a következő pályár.
Én mentem 3 kört, mert ugye tegnap ben voltak a gyerekeim, mert iskolai szünet van, és a Bálint egész nap ott ült a szimulátor előtt, és ment valami 9.38-at, kiderült, hogy van Porsche-vel, tehát ez nem annyira nagy dolog.
Egyébként súlyban lehet, hogy jobban járnánk, ha ő vezetné. Na, Mariát elengednéd?
Hát figyelj, nagyon jó érzéke van ilyenek, ez jobb, mint nekem, tehát mindegy. És én is mentem akkor 3 kört, mert mondta, hogy apa, te mennyit mész, és akkor persze sokkal rosszabbat mentem, mint ő. hülyeség, 8.37-et ment, és igazából a harmadik körre én is már úgy sejtettem azokat a gócokat, igen, most jön nagyjából a nagy karusszel, most jön a hosszú egyenes, igen, a hosszú egyenesnél itt elmegyünk a ház mellett jobbra, elmegyünk a felüljáró alatt, akkor itt most már jön egy lassabb balos jobbos, és utána nagyot kell fékezni, mert ott nagyon elszállok. Tehát az ember ilyen így homályosan elkezd emlékezni rossz góc pontokra. Nyilván, hogyha csinál 20 kört, akkor már sokkal több mindenre emlékszik.
Na nem mindegy. Tudom, én ebben nem
váratlantól száz.
Na mindegy, szóval akkor mindjárt úgy voltatok, hogy jól nézett ki az autó a ringen.
Igen, és amit a Csík fényképezett is kanyarokba, meg direkt néztük, hogy ugye hogy áll a kaszni a kanyarba, mert bizonyos jelekből lehet következtetni arra, hogy mi rossz a futómű.
Három kerekezés volt?
Nem igazán.
Mert
nem.
Én amikor a Kugára fölmentem a kakucsringre, ott ritkán volt négy keréken az autó, ott valamelyik hátsó kerekét mindig elemelte.
Ugye az tipikus jele annak, hogy az eleje puha. Jobb elejjel besüllyed, hát így egy kanyarba, és akkor ez... De nem. Egész jól ott maradt, és terhelésváltásnál, meg ilyen kanyarba behúzásnál, meg akkor sem voltak ilyen utcai karosszéria dőlések.
Hát szóval, meg a hang, hogy nem hallottad, hogy egyfolytán radíroz a gumi, mondjuk a Bardi elég jól vezet, de...
Hogyha engem odaraktak volna a pályaszélére, és azt mondják, hogy most akkor nézzem meg ezt az autót, és mondjam meg, milyen futómű van benne, akkor semmiképpen nem mondtam volna, hogy ebbe egy széria futómű van. Azt mondtam volna, hogy ebbe valami kemény, minimum keményített gátlós.
De tegyünk hozzá egy kis autós újságírói know-how-t, hogy emlékszem arra, amikor volt Bravo tesztautó nálunk, ilyen HGT 5 hengeres.
Még a múlt évezredben.
Még a múlt évezredben bőven. És annak is az volt igazából a legnagyobb baja, hogy utcán borzasztó kemény volt és kellemetlen. Mert az 5 henger ugye annyival nehezebb, hogy amiatt muszáj fölkeményíteni az első rugókat is, lengéscsillapítókat is, akkor nyilván utána mennek a hátuljával is, és az autó nem lesz igazán kellemes tőle.
De ezt abba is hagyta a Fiat az évezreddel, mert a stílóból az erős, hogy hívták, az valamilyen Gia, nem tudom már mi volt. Az, ami 5 hengeres stíló kupé volt, ez a harmonika üvegtetős. Az például már nagyon puha volt. Zseniális volt benne a motor, rettentő sokat fogyasztott.
Bravo, ilyen 15-16 liter stíló.
Biztos, hogy jobb volt. Azt mondom, hogy az már tök puha volt.
Igen. Jobb volt vezetni, csak a stíló sokkal szebb autó.
De várjátok, alánéztetek, Göbi, hogy mi a futómű?
Széria, alá, persze.
Jó, de ez a széria.
Ez a széria futómű.
És ez egy Fiat Tipo, azért ne felejtsük el. Ez egy Fiat Tipo, bár ugye a Tipóból lett a Fiat Coupé is, a Tipóból lett az Alfa 145-ös is, meg egy rakás autó a Fiat Tipóból lett, de azért itt nem nagyon nyúltak hozzá. Tehát ez egy nagyon, nagyon ügyetlen
dolog. Megnyomod az első,
valami,
első sárvédőket, így megnyomod, és rájössz, hogy kőkemény a kocsi. Így utcai szemmel nagyon kemény.
Akkor nem fogtok bele nyúlni.
Úgyhogy pont ezen ment ott a gondolkodás Bandi részéről, hogy most belenyúlhatnánk, de ahhoz nagyon drága futóművet kell venni, hogy ennél jobb legyen, mert egy ilyen...
És
ez mennyire abszurd már.
De Vinci, emlékezz vissza, hogy a Karotta mennyi ideig csinálta a hacsirokut, és vette bele a méreg drága
és
futóművet,
tudományosan,
és egyre minden. Rosszabb lett, és akkor egyszer csak valamit eltalált valami nem is nagyon drága futóművel, és onnantól fogva jó volt az autó. És ez több mint egy évébe került, ha jól
emlékszem. Én amire emlékszem, az volt, hogy valami ilyen hazai rugó Kovács műhelybe elment, és akkor mondta, hogy kéne valami téli futóművet csinálni, és így raktak alá valami ilyen házi gyártási rugókat, és azzal lett jó a majd elmesélek alatt, biztos
csak
alaposabb.
Csak nincs itt, most ne beszéljünk helyette, mert lehet, hogy teljes hülyeségeket mondunk, de emlékszem, ez egy hosszú folyamat volt, pedig a Karotta nagyon rá tudja rágni magát ezekre a dolgokra. Bandinak nincs annyi ideje. Te egyszerűen kifut az időből, kipróbálhat egy vagy maximum két futóművet, meg nincs végtelen keret.
Meg ugye? az, hogy tehát ez a ilyen 60-80 ezer forintos futóműveket tudjuk, ez semmit nem ért. Tehát
hát egyébként ez... ezen a szinten valószínűleg többet hoz egy jó szed gumival, meg valami jó fékbetétekkel.
Igen. Nem a fék az elment a végére, de azért tegyük hozzá a filozófiát is.
De a Novotnál már ott vár a karbontárcsa, vagy mit ajánlgatott?
Nem csak mondta,
25 ezer ér, 40 ér.
25 ér van tárcsa egész.
Valami alacsony széntartalmú Brembo-t.
Na, de hát azt érdemes. Illetve nem az, hogy érdemes, hanem élet találkérdés.
Kell.
De csak a roulette-kerék filozófia az azért tegyük azt hozzá, hogy itt ugye ez az egész projekt arról szól, hogy elköltünk valamennyi pénzt, mint hogyha mi ilyen ócsó Jánosok lennénk, amik valójában vagyunk is sokszor, nem nagyon lógunk ki a költségvetésből. Tehát a Volvo-nál is az volt, hogy amint megvettem, rögtön jött a telefon a Volvo-t, hogy persze, vigyen be, és akkor a szakszervizben átnézik.
És az alárnak egy X-70-es.
És nem, semmiben nem kerül. Mondom, gyerekek, mikor megveszel 140 ezer forintért egy Volvo-t, arra egy ilyen szerviz 300 ezer forint alsó hangon a Volvo-nál, ha szinte semmit nem kell csinálni. Nem reális. És a Bandi sem tehet alá egy 500 000 forintos futóművet. Tehát olcsón kell kihozni az autót.
Na mindegy is.
Ja, meg ott a pályán is jöttek srácok, mondták, hogy nekik van erre való nagyon profi szliggumiuk, kölcsön adják meg minden, de mondtuk, hogy nem kell kölcsön, mert úgy akar. Azzal a setup-pal kerül az autó majd értékesítésre, amivel a Nürburgringen megcsinálja azt a
730-at. Hát igen, meg jöttek is egy páran, hogy a Nürburgring azért nagyon, nagyon gonosz pálya, mert nagyon sokszor esik az eső, és amikor nem esik, akkor is a pálya egyes részei hidegek és vizesek, más részeit meg megsüti a nap, és fölszáradnak. Tehát nem nagyon jó ilyen slickekkel, meg szemiszlikkekkel menni, mert...
Nem marad a kínai Valli gumi?
Nem,
azért valami jobb lesz, mint gondolkozik, Pirelli...
Most a Pirelli ócsárlás volt a héten nálunk.
A Pista ócsár volt,
a Bandi
szemöldökét mondta, hogy hát azért nem hiszi, most nem tudjuk, mi lesz.
Én inkább azt mondanám, hogy ne öreg gumi legyen.
Igen.
Már úgy értem, hogy ne valami 20 éve valahol álló bakelitékeményedet.
Hány órát okoskodtatok odakint végül is?
Ott olyan okoskodás ment, hogy az valami hihetetlen.
De...
Főleg akkor, amikor a...
Mi konstruktívak voltunk, basszus.
Nagyon. Pillanatok alatt megcsináltuk a motortér jobb szellőzését, hűtőmaszkot kivéve.
Mindenki jött, hogy jó, le fog repülni a motorház, vagy a Bandi rögtön betette a két csavart máshonnan, ezért tök jó, nagyon klasszul.
Egyébként a motortértető kiemelése az úgy sikerült, mintha valaki erre gondolt volna, hogy ezt így meg lehet csinálni. Igen, az ami hihetetlen.
Pont annyit engedett az ár, hogy hátul ugye a zsanért két-két csavar tartja a két oldalon, és ha kiveszed az egyik csavart, a hátsókat, akkor így meg tudod emelni az egészet, beteszed alulra a csavart a kis kar alá, hogy arra üljön rá a motorházfedés, ez stabilan ott van, és közben ki lehet nyitni, enged annyit az
és
ár,
akkor tehát termikusan most már rendben van az autó.
Igen,
és a további okoskodás, én a direkt szűrőben hiszek nagyon.
Arról is volt szó, ugye megy az autó majd teljesítménymérésre, ott leakasztjuk az egész airboxot szűrővel együtt.
És már kész is a direkt szűrő.
És hogyha akkor teljesítmény, növekmény lesz, akkor folyt. Ugye azt okoskodtuk, hogy ez a szűrő van, ez a szűrődoboz, meg ez a szűrőbetét van az 1-2-esbe is, meg az 1-6-osba is, tehát nyilvánvalóan ez helykihasználás.
És megnéztétek a betétet?
Nagyon kicsi.
De hogy mocskos, meg ilyesmi?
Nem, az jó, az rendben van. De itt az a dolog, hogy nem fért el nagyobb szűrőház. Tehát lehet, hogy ehhez a 2000-es motorhoz nagyobb
ez
kell.
Kis helyet foglalja.
A direkt szűrő, ez meg hideg levegő odavezetés kell, mert a motortérben meleg van.
Borzalmas dolgot fogok mondani, de arra, hogy az ember menjen 3x10 percet a Nürburgringen, akár ki is veheti a szűrőt. Tehát ott egyébként nagyon poros a levegő, tényleg. Ott azért olyan nagy baj nem lesz attól, meg hogy...
Igen, ott állandóan esik, akkor nincs por. És a németeknél jó a levegő.
Igen.
Meg hát régen is a versenyautók mind üres tütékkel mentek.
Üres tütékkel mentek. És hát ez most egy versenyautó.
Jó, hát azért az üres tütékkel úgy mentek, hogy versenyenként volt egy új motor.
De
és a régi mindig elküldték a felújítani egy gyárba. Tehát igazából azok a motorok mentek, hogy 500 km bruttó.
Jó, de hol? Hát ilyen...
Na mindegy.
Poros pályákon.
Mindegy.
És milyen okosság lesz még? Ilyen gyújtás valami egyéb?
Ne. Igazság szerint nem. Fékkel.
Fék az kell rá.
Egész jól fog, de nem bírja. Tehát a pályát nem bírja.
Fékfolyadékot cserélt már a Bandi?
Nem, direkt nem. Ilyen, direkt nem.
Mindez.
Direkt nem nyújt hozzá, mert meg akarja mérni
előtte,
így, ahogy utána. Van az autó, hogy előtte, ahogy, amit tudtunk csinálni meglevő alkatrészekből, mit tud, és az összes piszkálás után mit tud.
Na most egyébként ez az 5-hengeres motor, ez hol végeztem, eddig tartott ez? Mibe volt ez utoljára?
Hát ez volt a Kappában.
Ez valamikor azt hiszem, hogy az 2000-es évek elején végezte nagyjából egy olyan szerződéssel, hogy a Fiat megállapodott az Opellal, közösen fognak motort fejleszteni és gyártani, és az Opel adja a benzines blokkokat. És akkor volt is ilyen típus, például a 159-es Alfában sokáig, azt hiszem az első modell frissítésig, mert ez a dolog ez szétment, aztán ez a megállapodás ez nem igazán teljesedett ki, de egy darabig az Alfa Romeo-ba Opel blokkok voltak.
Sőt, Holden, nem?
Nem, a 4-hengeresek Opelek voltak, a 6-hengeresre mondják, hogy Holden, tehát az is egy ilyen általános GM blokk.
De hogy mi volt vajon az utolsó típus, amiben megvettük ezt. Én az 5-hengerest?
Én emlékszem.
De azt a Stílóban volt? Tudom, hogy abban
volt. Kappában volt.
Talán a Stíló volt az utolsó.
Ezek közül, és hogy vajon miért szüntették meg, amikor még 6-hengeresek meg voltak?
Általában ezeket ilyen emissziós,
is
emissziós normák nem szokták.
Igazából az volt, hogy
de a 6-hengeres sokkal tovább tartott.
Ez egy friss fejlesztés volt, ez egy moduláris motorcsalád.
Az 5-ös?
Az 5-hengeresnek van egy 4-hengeres verziója is, illetve több. Tehát 1.6-os, 1.8-as volt, az Alfánál volt egy 1.9-es modifikációja. Az 5-hengeres 2 literes, meg az 5-hengeres 2.4-es, és abból volt dízel is. Ez egy motorcsalád volt, ami teljesen ilyen építőszekrény alapján működött, és akkor konstruálták valamikor a 90-es évek első felébe. A motornál ugye az életciklus az ilyen, nem tudom, 20 év. Tehát, hogy 20 évre terveznek egy motort nagyságrendileg.
De amit a Göbi mondott, hogy az emisszió ölte meg most, akkor tudományos alapon többet...
Tudták volna továbbfejleszteni, akarják, de nem akarták, mert megvolt ez a megállapodás az Opellel, és azt mondták, hogy az Opeltől veszik a benzines blokkokat. És ez azt jelenti, hogy ők utána még átdolgozták, meg csináltak saját hengerfejet rá, meg nem tudom, tehát az alfaféle verzió az jobb, mint az Opelé egyébként.
Hát, nagy meglepetésre.
Ilyen 2-2-es, meg 1-9-es blokkok voltak ott is. De abban a motorban még lett volna mondjuk 10 év körülbelül. Tehát abban a motorblokk sorozatban, csak volt ez a látszólag olcsóbb megoldás. És akkor a Fiatnak már azért foglalkozni
kellett. Hát igen, akkor nagyon úgy nézett, hogy az Opel meg a Fiat borzasztóan összedrótozza magát, csak aztán jött a krach, és akkor ez az egész szétesett. Ugye a dízelmotoroknál is az történt, hogy most ezeket a nagyon jópofa új Opel dízeleket lényegében a volt Fiatos fejlesztőmérnökök fejlesztik Olaszországban. Olaszországban van egy fejlesztő laborja az Opelnek, és ott készülnek, és a volt Fiatos, akik a JTD-ket meg ezeket az egyéb motorokat tervezték, azok átmentek az Opelhez.
És hogy benne?
Egy részük, igen. De ott egyébként van valami sötét ügylet, tehát nagyon sokáig az volt, hogy már szétmentek hivatalosan a Fiat meg az Opel, és nem volt egymásra semmi közük, de a Fiat által bemutatott új fejlesztések azért megjelentek az Opelekben meg a Saabokba. Még akkor ugye az Opelnek a prémium márkája volt a Saab.
De ezt nem kommunikálták.
De nem, egyáltalán semmit.
És te honnan tudod, hogy megjelent? Benéztél a motorházba, és azt mondtad, hogy
nem, hát, ismerős? Nem, hát...
Vagy furat löketeket néztél, és kompresszió.
Gyakorlatilag annyira egybeesett a kettőnek az összes ismerhető adata, hogy ez nem nagyon merült fel kérdésként. Tehát úgy, hogy mit tudom én, amikor a Fiat bemutatta a saját két turbós 4-hengeres dízelét, akkor 2 hónapra rá a Saabba meg az Opelba is megjelentek ugyanezek a 2 turbós, ugyanekkora a lökettérfogató, ugyanilyen furat löketarányos.
Mindegy, ez a motor minden esetre szexi.
Hú, ez nagyon...
Én azért úgy hozzátenném, hogy milyen szomorú, nem tudom, hogy belegondoltok-e, hogy ez a hengerszám csökkenés hogy teszi tönkre az egész ízét ennek az autózásnak, hogy van-e még egyáltalán 5-hengeres motor?
Várj.
Ugye, mert régen volt a Mercedesben 5-hengeres dízel, ők kezdték el, aztán az Audik jöttek az 5-hengeresekkel, mert mennyire jó hangja.
A világ legjobb az 5-hengeres, nagyon vágyok egy 5-hengeresre.
A Volvónak milyen klasszak voltak. De az benzines.
Dízel létén ez volt olyan jó hangja. És
a Fiatnál is mennyire bejött ez az 5-henger. Aztán...
Na de várjál.
Semmiben nincs.
Hogy tehát, amit...
Nincs már
5-henger. Igazából arról azt lehet tudni, hogy ez egy nagyon kellemes kompromisszum, amit azért kötnek meg, mert valahol olcsóbb, és ez általában úgy szokott működni, hogy vagy nem fért el 6-henger, az elején ezért csináltak 5-hengerest, vagy pedig ez az építőszekrény elv, hogy...
Bár egy V6-os azért kisebb helyet foglal, mint egy sor 5-ös.
De nem, most arra gondolj, hogy régebben, ez mondjuk a 70-es, 80-as években sor 6-osokat tettek egy csomó mindenbe, és például létezett a Volkswagennél is egy sor 6-os motor, ők kezdték ezt az építőszekrény elvű dolgot, tehát hogy egymás mögé pakoltak ugyanolyan hengereket, egyre többet.
Hát a Volvo.
És létezik egy 6-hengeres dízel, ami a négy hengeres Volkswagen diesel másfélszer.
Mibe volt?
És LT-be. Csak a Volkswagen LT-be volt, ami nem egy teherautó, és hadd mondjam végig, jó, az Isten áldjon meg.
Csapja be asszur!
És a Volkswagen csak az LT-be használta, és a Volvo vette meg, és ez, ők a 2-es, meg a 7-es sorozatban, meg talán még a 9-esbe is szerelték, de azért nem tudta használni személyautóba a Volkswagen, mert ők első kerékhajtású autókat készítettek akkor már, szinte kizárólag, és nem lehetett olyan hosszú motorteret, hosszában építették volna be, és gyakorlatilag ugye az első tengely elé kellett volna betenni, és az első tengely előtt 6 henger egyszerűen nem fért el fizikailag, vagy kellett volna még fél méterre hosszabb orrat csinálni, mert tényleg nevetséges, mert akkor az autó orra akkora lett volna, mint a mögötte lévő rész nagyjából.
Hát, mint egy E-Type.
Tehát ilyen egészen borzalmas lett volna. Ezért csinálták meg az 5 hengerest, ami még pont elfért ezekben az orrakban. Bár egyébként, ha megnézed egy korabeli ilyen szögletes orropasszátot, annak nagyon-nagyon hosszú az orra az első tengely előtt.
Ilyen Subaru.
Hát, vagy még inkább.
Na mindegy, szóval amit az asszúr már tud, hogy mire akarok kötni, mert tőle kérdeztem, hogy nincs esetleg itt is valami összeesküvés, hogy én most, hát aki el akarja olvasni, a tegnapi cikkünk volt a Citroen DS3 Cabrio, amiben egy 3-hengeres, 1.2-es, 110 lóerős benzines turbó volt, és a legnagyobb meglepetésem, azt hittem majd, hogy rettenetesen fos lesz, és nem, és nagyon jó volt, és pont aznapra, amikor visszaadtam az autót, jutott eszembe, hogy én egyszer már, végre egy kis táplálkozás, Göbölye Zsoltot hallják, a csokipapot, de neki muszáj. Tényleg ő fel van mentve, igen. Szóval, hogy emlékszem, hogy én egyszer már kaptam sokkot jó 3-hengeres benzines turbótól, amit az Opel rakott a Korzába, meg az Ádámba, és ott volt az, hogy a nemzetközi bemutatón vezettük egy fél órát, és elmentünk a sajtótájékoztatóra, és ott elkezdték magyarázni, hogy milyen jók ezek az új 3-hengeres motorok, és akkor kaptam az arcomhoz, hogy úristen, hogy ez 3-hengeres volt, észre se vettem. És hogy ebben észrevenni egy kicsit, de se a rezonancia nem jön, se nem kellemetlen a hangja, és megy, mint a disznó, de nem csak egyszerűen ilyen bután erős, hanem nagyon szépen megy. Tehát háromszor mondjuk lefulladtam, de szerintem azt azért, mert szar a kuplungja. De egyébként nem néztem a nyomatékgörbét, meg a teljesítménygörbét, de szépen megy. Szóval, hogy van egy Rosenberg házas pár az Opelnél, aki eladta a titkot a PSA-nak, vagy...
Nem, ezt már mindenki csinálja,
igazából,
de...
Igazából úgy van, hogy most mindenki 3-hengerest csinál, boldog és boldogtalan.
És erre a Csikós, aki ezt hallotta, amit kérdezem, az asszúrra mondta, hogy de a legjobb a Fordé.
A legjobb a Fordnak az ezrese, de igazából a BMW-nek is van már ugye másfél literes, 3-hengeres hasonló teljesítményű. Azt mondják,
a miniben.
Isten császárság az a motor. A legjobb mini a 3-hengeres.
Látod, pont az előbb sírtál, hogy most az 5-henger alatt nincs
ezek élet. A legkorszerűbb motorok, ha így megnézed. Ezeket fejlesztették a legfrissebben, és ezekben van a legtöbb pénz beletolva, tehát nem véletlen, hogy ezek jók. És azért csinálták, mert mindenbe ilyet akarnak tenni. Mert az európai, ahhoz, hogy Európába eladjál egy autót, ahhoz, és ezen nyereséget termel, az egyébek között az kell, hogy nagyon kicsi legyen a fogyasztása, mert van egy flotta átlag, ami széndioxid kibocsátásból, ami fölött büntetnek, és a széndioxid kibocsátás meg szépen egyenesen arányos a fogyasztással, tehát minél lejjebb viszed a fogyasztást legalább.
Hát az jön ki, ami bement.
Tulajdonképpen igen, lényegében.
Hiszen a semmiben
nem tudsz. A kis turbókkal lehet a legjobban csalni, mert igazából, hogyha menni akarsz egy autóval, akkor az annyit fog fogyasztani. Tehát ezek se
az a baj, papíron nagyon keveset fogyasztott ez a kis DS3, illetve a kompjútere ilyen 6-8-at írt nekem, csak ez tényleg...
A papíron ezekre kihoznak 4,5 literes fogyasztást.
És annyi a gyári, nekem még ez, amit a kompjúter mutatott, ezt is egy kicsit keveslem, ugyanakkor sajnos ez az első autó évek hosszú során át, aminek nem tudtam lenullázni az átlagfogyasztását, fogom, annyira kretén a rendszer, eleve az, hogy a hifi, nem az, hogy a tekerőgombot megnyomod, és be és ki, és nem a tekerőgombbal hangosítod és halkítod, hanem van egy külön kibekapcsoló, meg van egy jobbra-balra gomb a hangosításra, megőrülök, és nagyon sokat kerestem, hogy hol lehet lenullázni, és hát, hogyha a műszeren nyomod a kilométer órán, akkor a kilométert le tudod a fogyasztást. Szóval igazából nem tudom, gyanúsan sokat tankoltam, tehát ilyen 20 liter fölött tankoltam, és szerintem nem mentem 250 kilométert vele.
Hát ugye ezek a kicsi turbós benzinmotorok azt tudják, hogyha a ciklus szerint használod őket, akkor nagyon jól fogyasztanak. Abban a pillanatban, mihelyt valós körülmények között nyomod a gázt, nem kell hozzá vadbarom módjára vezetni, elég csak úgy, mint a többiek. Rögtön másfélszer annyit képesek fogyasztani, de egy 20% plusz az így garantáltan benne van. Még
Én azt mondom, hogy a teljesítménnyel arányos a fogyasztása.
Tehát annyi levegőt kell beszívni.
Jó, csak most ne gondoljuk azt, hogyha van
egy... Ezzel tudnak olyan üzemmódot csinálni, gyakorlatilag, hogy alacsony fordulaton használva tényleg nem fogyaszt semmit. Nem is megy közben, amikor még nem kezdett tölteni turbo, igazából azokban a tartományokban nagyon jó. Egyébként meg a három henger azért kezdett elterjedni, mert egyrészt ezzel tudják a legközelebb tartani az optimális henger űrtartalomhoz egy hengernek a méretét.
Ami 350-500 köbcenti ugye egy henger.
Tehát 350 és 500 köbcenti között nagyjából.
Tehát egy ezres motor.
És a másik az, hogy egy három hengeres motor az egy hengerrel kevesebb alkatrészből áll.
Valahol meg kell fogni
tehát
a pénzt.
Amit, mert hogy turbomotort kell csinálni.
Jó, vagy nyerővel a háromkerekű autók.
És gyakorlatilag a turbomotor turbós rendszernek a többletköltségét így lefaraghatják azzal, hogy kevesebb szelep kell bele, meg kevesebb henger, meg rövidebb főtengely, meg egy csomó minden.
De ezt te így tudod, vagy gondolod, hogy fajlagosan egy henger a szelepek, meg nem tudom, mi kell egy plusz henger, figyelj, ez az olcsó, mint egy össze, turbó, ez meg az a pár cső.
Nem tudom ezt így. Azt tudom, hogy mindezek illesztett alkatrészek, tehát itt nagyon-nagyon precízen kell dolgozni, és azt tesz egy alkatrészt, vagy egy alkatrészekből álló gépezetet drágává, hogyha sok benne az illesztett alkatrész. Tehát sok olyan felületet kell csinálni, mert nagyon precíznek kell lennie.
És a turbónak meg nem.
És a turbó is ilyen, de a turbó viszonylag egyszerű, mert egy darab tengely van, amit illeszteni kell benne gyakorlatilag. Viszont egy henger, ott a hengerpalást is olyan, a szelepeknél is olyanok a felületek, meg a főtengelyen is olyannak kell lenni az illesztésnek, ott nagyon sok olyan alkatrész van, amin lehet fogni ilyen szempontból. És hát így jön ki, a harmadik faktor az pedig az, hogy a három hengeres az utolsó olyan motor, amiből még lehet mondjuk azt, hogy kultúrát, karakterű teljesítményt kivenni, tehát nem darabos, mint a két hengeres.
Ez alatt már a Harley Davidson következik?
Nem, hát mondjuk a Fiatnak a két hengerese. Fiatnak a két hengerese ilyen, ahol egész jól megoldották, hogy nem rázza a karosszériát, viszont darabosan húz. Tehát ahogy nyomod a gázt, azt érzed, hogy rángat előre-hátra.
A kis Polszki ez darabos?
Hát az egy kicsit...
Nincs elég ereje.
Nem ér. De modern Fiat kéthengeres, mert Fiat kikerült a háromhengeres problémát, azzal kéthengeres csinált, és nem nagyon jött be nekik, mert nem jó a karakter az autónak.
És baromi szűk a használható fordulatszám tartomány.
Pedig egyébként erős, mert ez egy 900-as kéthengeres, és 85 lóerős a középső verzió.
Én mentem az évvel, használtam, meg fogyasztás is mértem, a Focusba a háromhengeres, a 120 lóerős változat, az nagyon tetszett nekem az a motor. És a hangja is tetszett. Olyan 4000-ig nem hallod, hogy bármi különlegessége van. 4000 fölött jön az a jellegzetes háromhengeres hang.
A nyűszítés.
De fura, mert ugye nagyon hozzá van szokva a füled a négyhengereshez. A négyhengeres meg tudod mondani, hogy most kb. 3500-öt forog. A háromhengeres nem tudod. Mindig azt gondolod, hogy kevesebbet forog, mint amennyit
mutat. De minél több hengered van, annál több robbanás jut, vagy tágulás jut egy fordulatszámra. Tehát a 6 hengeres motort mindig pörgősebbnek hallod, még hogyha fordulatszámmérés szerint kevesebbet.
Én voltam forog. Ennek a Fiat turbos kéthengeresnek a bemutatóján annak idején, és az volt az első tapasztalat, hogy olyan jó egészségesen kezdett éppen húzni,
és vége.
És akkor tudod, olyan 3000-es hangja volt. És akkor így lenéztél a izére, mert hallottad, hogy így földadog, de ilyen jó mély hangon, és akkor így lenéztél, és óvazd meg 6000-en forog. Tudod, itt a tiltás.
Különben a három hengeres motornak van még egy baromi nagy előnye, hogy az csak alapjáraton ügyetlen. Tehát alapjáraton van ez a rángatózás benne, de mihelyt fordulaton használod, az nagyon kisimul a járása. Nagyon. És
Hasonlítottuk már össze ezeket?
Sokkal simán.
Most, hogy van Opel, Ford és PSA, akkor lehet, hogy kéne egy ilyen.
Nem, csak kéne, igen. És egyébként ugyanazt, nagyjából ugyanazt is tudják, tehát ez a 110-120 lóerő szokott lenni. 115
a Opel-e.
És hát attól függ, hogy mit, van, aki 1000-est csinál, van, aki 1200-est.
Mondjuk a Focus az milyen nehéz?
Van, aki 1500-est.
Mondeóban is van az a motor.
Még a Mondeóban
is. Vezettem is.
Igen.
Jó, de viszont a PSA-é volt a Cactusben, és arra azt írtad, hogy szar, és nagyon szarul ment.
Nem tudom, ezek a háromhengeres motorok a Citroenekben nem olyan jók.
Mint de mondom, ebben a DS3-ban, ami 1050 kiló, mint a rakéta.
Igazából nem tudjuk egyébként, egy csomó ilyet is hallottam én már így a szerkesztőségen belül, hogy ez is rossz, meg az is rossz. Nem is tudom, talán a Bandi jött vissza valami Dacia bemutatóról, és ott a 09 Turbo volt az egyik autó.
Szintén három enger?
Az is három enger, és a Renault-i. És hogy azt mondta, hogy ez nem jó, de közben meg a Clio-ba próbáltuk, és ott meg Pista meg dicsért. Tehát igazából el tudom képzelni, hogy vannak típusok, ahol elszúrják valahogy.
Minkli, ami nálad volt, Captur. Az nem 09-es volt?
Fú, basszus, én az ilyenekre nem
szoktam. Emlékszem, hogy dal volt, amiben volt.
Tudom, de ott állandóan csak a... Hogy hívták az űrhajó hangot?
Mint az is háromhengeres lett volna, és az se egy nagyon rossz motor. Az is egy...
Igen, ebben a hanggenerátor volt, nem tudom, hogy hívják most hirtelen.
Nem, az az egyik hang
volt.
Ja,
de mi a neve magának a rendszernek?
De nem tudok.
De volt benne űrhajó hang, igen.
Meg van benne V6-os Clio hang.
Igen.
De jó szórakoztam
ezzel. Még egy nagyon érdekes dolog, hogy az olyan 6-hengeres V6-os autók, amikben külön van a kipufogó rendszer végig, azoknak van egy határozott barkasz hangjuk. Tehát emlékszem, hogy az Alfa Brera-ban vezettem, vagy használtam ilyen motort, és kifejezetten ilyen 2000-től 3005-ig ott volt benne a két barkasz szólt alatta. Mert ugye ott is azt hallod, azokat a gázlöketeket...
Milyen jó dolog, ezzel a reklámszövegnek is, legyen Brérát, két barkaszt hangot adunk.
Mert a gázlöketeket hallod, amik kijönnek a hengerből, és azokat tompítja valamilyen módon.
A halálba hajszolt szörnyű zöld postás barkaszok.
És ha nem kötöd őket össze egy 6-hengeres rendszerre, akkor azok a gázok úgy lengenek, mint egy darab 3-hengeres motorban. Csak bal oldalon is van egy, meg jobb oldalon is.
De egyébként meg minden 3-hengeresbe hallom én. Tehát ami volt nálunk ilyen Toyota Aygóta elkezdve bármilyen modern változó szerepvezérlési csoda, ha forgatod, akkor olyan, sőt, még a Triumph 3-hengeres motorkerékpárjában is lehet hallani. Azt a jelzetes, valaki barkaszt mond, valaki Wartburgot, nekem a Wartburgban van meg ez a készítő furcsa hang, de hogyha ilyen nézel fölé pörgeted, akkor mindig ott van.
De a Triumph nálam is volt.
És igazából nincs ezzel baj.
Várjál, de a Triumphból a motorkerék a rakett, ami azt hiszem 2-4-es, 3-hengeres.
Ja, ami nálad volt az a...
Az a nagyon fölöslegesen nagyon erős, és arra is valaki mondta, Wartburg, Nyilván erre nem gondoltak a Triumphnál.
Na mindegy, elkanyarodtunk a jó kis Mária a motortól, ami hihetetlen jó szól.
Igen, mindenkinek szeretettel ajánljuk, vásárolják fel az utolsó Máriákat. Egyébként kaptam egy levelet még, amikor megírtam a tesztautó Subaru Outback-ünket, ami 10 évvel ezelőtti tesztautó volt, és elmentem Szombathelyre, hogy kipróbáljam, mert ugye oda került az autó, és megírtam, hogy mennyire csodálatos dolog, és hogy meg is lepett engem, hogy mennyire jó. És utána írt egy srác, hogy na, elintéztem ezt az egész használt Outback kereskedelmet, mert hogy ami fönn volt a használt autón, ilyen Outback, az mind elfogyott, kivéve az övé.
Igazából a csíkos szakátok ezzel egy időben, hogy voltak nagyon olcsó Fiat Pandák, aztán amikor ő megvette a saját Fiat Pandáját, és elkezdte promózni a belsőségbe, akkor eltűntek a jó Fiat Pandák.
Csíkosnak Pandája is volt.
Bizony.
Nekem első szériás, átrakható hamutartós, 8 helyzetbe helyezhető hátsó üléses.
Az átrakható hamutartó, az olyan, mint a babás lökhárító?
Dupla vászon tetős, aszimmetrikus maszkos pandám volt.
Fantasztikus szerelős posztok születtek imádtam belőle.
Úgy sajnálom, hogy eladtam tényleg. 100 000-ért vettem, és mikor ott állt a ház előtt, igazából működött, semmi baj nem volt, akkor eladtam 50 000-ért, mert már belementek ott a ház előtt. Nem tudom, milyen fenét csinálták.
Nagy biznisz volt.
Nagy biznisz volt, kicsit sok telefont kaptam, akkor jöttem rá, hogy valószínűleg olcsón adom.
Ja, ugye. Na jó, térjünk hát az alvázvédelemre, mert Göbi közben írtózatos alvázvédelem szakértő lett. Miért érdekel?
Még nem, de jó úton vagyok.
Hát figyelj azért, pusztán már a kérdések, amiket feltettél az egész témával kapcsolatban, az nekem egy élet alatt nem jutna eszembe.
Akkor fogalmazódott meg bennem a az egész, amikor valamelyik Mercedes tesztautónak a listáján benne volt, hogy kiegészítő alváz és üregvédelem. És kerestem is vissza, melyik tesztbe volt, mert le is fényképeztem alulról a kocsit, de nem találtam meg. Azt hiszem, hogy a E250-esnek, de nem találtam meg a képet még a archívumban sem, a saját archívumomban, és ott megnéztem, hogy hogy van megcsinálni, és tényleg így ki volt fújkálva, ilyen immelámmal az egész. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy ezek az új autók nincsenek igazán megcsinálva, és azt gondoljuk, hogy ezek nem fognak rohadni, de már most, ugye ki gondolta, hogy a E46-os BMW szét fog rohadni? Aztán most fenéklem ezek lyukadnak.
Már még az E46-os.
A gömbölyű. A 36 utáni ezredfordulós. Ezredfordulós.
Hármas. A hármas BMW.
A Derrick?
A Derrick.
A Bengalnek az elődje.
Aha. A Derrick.
Aha. És azok rohadnak?
Nagyon. Nagyon.
És azért, mert nem...
Nem annyira, mint az alvázvédős ember azt mondta, nem annyira, mint a Mazdák.
Igen, Mazda 6-os.
De nagyon.
Meg a Mitsubishi terepjárók, az összes ilyen Pajero.
Amikor MPV-t ajánlatok embereknek, akik nagy autót szeretnének családilag, akkor mindig engem azzal olt le a szerkesztőség, hogy ez rohad.
Tudod, mi nem rohad? Például, pedig nagyon utálom amúgy, a 4-es Golf meg az akörüli szériás Volkswagenek, illetve az akkori PSA autók iszonyatosan nem rohadnak. Na, olyan mindegy. Lemattult, szétvert állapotban odamész közel hozzá, és nem látsz rajtuk rozsdaforgó.
Na de Göbi, hogyha...
De a 3-as Golf az megint csak pusztult.
A 3-as igen, a 4-es volt az, aminél...
Hát meg az F-Astra.
Az F-Astra, még Isten. A teteje is elrohadt, mindenre. Az borzalom volt.
Az olyan hihetetlen helyeken tudott kiukadni az F-Astra, hogy nem is érted, hogy
volt olyan stábautónk, Astra Sedan, valaki megnyomta a csomagtérfedelet, és egy hét után már rozsdás volt. Rettenetes volt.
Hát annak a hátsó üvege konkrétan az ötajtósnak körbe rohad, úgyhogy kiesik.
Igen. De mondom, hogy a kombinak is, mert valahogy rossz a hőhíd, és a tetőkárpit alá bemegy a kondenzvíz, ott egy kicsit dolgozik, aztán hátul kilokad az egész.
Na de egy ilyenen nem segít, ha megrendeled a kisegítő, vagy mit csak kiegészítő alváz és üregvédelmet.
Hát,
ha valami ennyire szar.
Ez a gyári nem tudom mennyit segít, mert azért az nem olyan, mint amikor elviszed egy műhelybe, ahol értenek hozzá, jó anyaguk van, jó vegyszereik vannak a tisztításra, és ott megcsinálják, mert az annál jobb
nincs. Tudom, hogy nincs meg a kép, de megvan még az a, vagy nyilván akkor utána néztél, hogy mondjuk a Mercedes mennyiért ad extra listán egy kiegészítő alvázvédelmet?
Úgy emlékszem, hogy olyan 200 ezer környéki volt, 185 vagy valami ilyesmi volt.
És a műhely?
Azt még nem tudom, mert most fogok majd elmenni oda, hozzájuk, ahol árajánlatot is, meg fotókat is, meg minden, és kifaggatom őket a szakmai
dolgokról. De figyelj, bármi van, azért érdemes csak egy gyárit megvenni, ilyen hifi riasztó akármi, mert hogy bármi, te szétszedsz egy autót és összerakod, az mindig szarabb lesz. És a múltkor pont a Kütyű doktornál időztem valamiért, és valaki éppen érdeklődött, hogy valamit beépít, és hogy az károsítja az autót, és mondta a Kütyű doktor, hogy hát most hazudhatná, hogy nem, de ha egyszer valaminek egy autó belsejét szétszedik és összerakják, ott törnek a patentek, bármi.
Ez kérdés, hogy mennyire szedik szét, mert nem biztos, hogy le kell venni.
Tehát ahhoz nem szét kell szedni, nem kell szétszedni?
Nem, igazán nem. Nem tudom mennyire, de el tudom képzelni, hogy ha nincs olyan állapotban az autó, hogy már sok helyen be kell avatkozni, lehet, hogy csak megfúrják, vagy már meglévő technológiai furatokon keresztül juttatják be az anyagot.
De
nem tudom.
Honnan jutott eszedbe neked ez az egész alvázvédelem téma? Aggódsz a Boxsterért?
A Boxster én nem aggódom, mert az aktív felületvédelemmel van az összes lemeze.
Az mi?
Hát van rajta egy cinkréteg, ugye? Ez úgy néz ki, ez a galvanizált karosszéria. Nem, rendes acél, és akkor le van horganyozva, és hogyha megreped, és ott ugye keletkezik egy ilyen helyi elem gyakorlatilag, akkor a cink kezd el először fogyni ebből a helyi elemből, és csak miután az elfogyott, utána kezd el rozsdásodni a vas, tehát utána kezdi el az ott keletkező elektrolit megenni.
Mert ugye az autókat a leginkább nem közvetlenül a só eszi meg a víz, hanem az a galván elem, ami kialakul. Ugye ez a sós löty, ami a téli sózás miatt belekerül a fém üregeibe, ez a sós löty, ez egy akkumulátor elektrolit, és ugye ha van két különböző fémed, akkor egy ilyen elektrolitba bemerítve feszültség keletkezik azon a két fémen, és a kisebb elektronegativitású fém elkezd oldódni. És És az a lényeg, hogy az acél, ami ott van, ne az oldódjon először. Ezen az elven működik az összes ilyen galvanikus korrózióvédelem. És a Porsche volt azt hiszem az első, amelyik ezt széles körűen alkalmazta. Azt hiszem,
hogy a Volvo is.
70-es évek vége valahogy.
924-es.
80-as évek eleje valahogy így.
Volvo, Audi, ezek voltak a legkorábbiak.
És amíg nagy...
A nagy szivar Audi 100-as,
igen.
Az például
az, nem rohad.
Az első olyan autó volt, ami nagyon sokáig bírja. Hát nem azt mondom, hogy nem rohad, de mondjuk 10-szer annyi ideig bírtam.
Ha nem jön le
a kettes Golfban nem volt valami ilyen?
Nem, a kettes Golf jó anyagból volt egyszerűen.
Mert nekem én nem tudom hány évig volt meg a kettes Golf, egy 5 évig biztos, és meg volt nyúzva a kaszni egy ponton, és nem volt rajta rozsda, és mikor eladtam, még mindig nem volt rajta rozsda, és puszta fém állt.
Figyelj, részlegesen galvanizáltak autókat már nagyon régóta.
Meg ez fosztán, a teljes galvanizáltak.
Na jó, Göbbi, akkor honnan jut a feszedbe ez az egész
állat? Nem tudom. Hát én ugye a Bogarat is üregvédtem, még a Mike Sanders-el, meg azokat az autókat, amit úgy gondolom, hogy sokáig megtartom, pláne ezeket a régebbieket, azért már idő vasfoga meg rágta. Aztán így, nem tudom, semmi konkrétum. Nem a Porsche. Az azért télen nem nagyon fogom használni.
Jó, csak hát valamiről az embernek az ilyen, akkor szokunk autóriasztós cikket írni.
A szomszédét ellopják.
Vagy éppen ezért gondolkozunk, hogy csináltatunk riasztót, és akkor tájékozódunk, és írunk egy cikket a végén.
Nem, ez már régen. Ugye ez a Mercedes cikk, ez ami 2 éves, vagy nem tudom én.
És akkor neked beakadt? Akkor,
aha, beakadt. És utána azóta is nézegetem az autókat, és múltkor már nem is emlékszem, még azt hiszem, anyám Suzuki alatt voltam az aknába, és ott néztem, hogy az egyes Swift, hogy ott aztán semmi nincs kezelve meg. Tehát ott vannak a lemezek, egymásra alapolva, meg pont hegesztve, lefestve, kész. Ha ott egy kavics felverődik, az ott rögtön indul. Rögtön.
Az ütközőt leveszed az egyes Swiftről, tehát már ilyen 5 évesen levetted, és ott folyt mindenhol rozsdalé belőle.
Meg az, hogy a lemezek úgy vannak egymásra lapolva, hogy nincs alatta ilyen plastikgit, vagy akármi, semmi, ott van. Közé tud menni rögtön újkorában már a sár, a víz, amikor van ott egy kis hézag.
Nagy baj a megülő sár, mert ugye a sárban megül a víz, nem tud elpárologni, tehát folyamatosan
ott van. Galván elem keletkezik.
A legrémisztőbb dolog.
Így és van. Nem lehet ezt, hogy ceruzelemet beraksz valahova, és adsz
egy ilyen elemet? Nekem van a mercimben.
Tényleg? Na!
Nekem van a mercimben ilyen állandóan rá van kötve az akura, de csak azért tettem rá, hogy ilyen imádság gyanánt ott legyen valami.
Hogy? Mi?
De ez, hát egy ilyen, van egy ilyen doboz, amin van 4 LED, rákötöd az akura, és van 4 kanóc, amit kihúzol a karosszéria 4 legtávolabbi sarkába, és ott lecsavarozod.
És
amikor én Mike Sanderreztem az autómat, akkor még előtte beletettem ezt az egészet.
Nem tudom, és esetleg nem tudná, hogy mi ez a Mike Sanders, mert olyan természetesen dobálom.
Én nem merem megkérdezni.
Az egy üregvédő zsír, ami pont olyan, tehát meg kell aztán kicsit melegíteni, amikor fölviszi az ember.
Szakértő körökben igen alakja is. Mi létezik már Mike Sanderezni? Én Mike Sanderezek, te Mike Sanderezel.
És különben német az ember, hiába Mike, tehát ez egy német.
Tehát akkor Mike Sander?
Hát a franc, ugye mi a neve a csávónak, az biztos, hogy az Oldtimer Praxisnak volt egy olyan 2 évig tartó üregvédelem vizsgáló cikke, hogy 29 anyagot összegyűjtöttek, készítettek 29 küszöbb mintát, ilyen zártat, nem tudom mi, és befújkálták mindegyiket, mindegyik anyaggal. Majd betették sókamrába, vízzel locsolták, elásták, tetőre kitették, nem tudom, és fölbontották 1 év után, és megnézték, hogy melyik mennyire rohadt meg. Majd utána vissza összerakták újra, és megint berakták 2 évre ezekbe a különféle kamrákban, ezek alá az eljárások alá, és a 29 anyag közül volt
szerző, aki ezt csinálta, nem honoráriumból él valószínűleg. Hát gondolom, ez egy havi vicces illető lehet, mert 10 évente fölveszed azt az 50 000 forintot.
A 29 anyagból a legdrágább egy ilyen Ferrarikhoz, meg ilyen extra autókhoz használt megfizethetetlen cucc volt, és a második a Mike Sanders.
Árban? Vagy minőségben?
Nem, minőségben. Nem, tartóságban. És meg voltak a fényképek dokumentálva, stb. Hát persze mindent lehet manipulálni, de a Mike Sandersnek ugye az a trükkje, hogy ez egy zsír, olyan, mint a disznó zsír, amit rákensz a kenyérre, amikor megmelegített 140 fokra, úgy kúszik, hogy bármire így ráfolyod, és így szétrepül rajta szinte. Tehát ilyen elképesztő kúszó képessége van.
Azt úrta, Mike Sandereztél már?
Sajnos nem, mert nekem nincs olyan jármű.
Ja, a csíkós az már legalább öt autója. Hány autót? Melyiket?
A Foltost.
Én kettőt.
Melyiket?
És két bogarat.
És a Mike Sanders, az, amikor megmelegszik a karosszéria, ez folyóssá válik, és még hogyha meg is repett valahol, ott újra tömíti magát. Folyamatosan újra tömíti magát. Igazából
de mi, hol az ő tartálya? Miből?
Nincs tartálya, befújsz egy csomót az üregekbe.
Az, hogy már a nyári melegbe kezd kicsit folyósodni, és újra rendeződik ezeken a helyeken.
Honnan lehet megismerni a Mike Sanders-es autót a profik szerint?
Igen.
Hogy nagyon nagy melegben csúrok belőle a zsír alul.
Tehát meg a csomagtartóban a feleségem hogy gyűlöli. Tehát mindig mondja, hogy nem megyünk az állólámpás, mert minden koszos lesz.
Igen, ezt sajnos én is aláírom. Ahol én nyári melegben leparkolok a golf, vagy a bogárral, ott tócsák vannak alatta, igen. És ezt a zsírzét a kör, tehát a betonról eltávolítani szinte lehetetlen.
De megfújod féktisztítóval nagyon sok doboz fényt kell hagyni. De nekem a 220D felirat alatt szivárok ki. Onnan tudom, hogy meleg van, hogy így befekszik. Feketedik a 220D felé.
Mert ott van egy üreg, amit tele van Mike Sanders.
A tüskéi, amivel...
Szélliteres kiszerelésben van? Vagy?
Ez kilós kiszerelésben van, mi a bandival
vettünk. Ilyen konzervdobozban?
Hát mi a bandival vettünk egy 24 kilós ilyen bazi nagy konzervdobozt.
Bandi
egy...
és Mike Sanderezik?
Persze. Együtt vettük, meg egy ilyen termoszos Fauper pisztolyt, amihez igen, adnak egy méteres csövet, amit beszúrsz, ilyen nagyon trükkös feje van, meg egyebek.
Annyit a Mike Sanders bandíról, hogy be akartam nézni a Mitsubishi orrába, be akartam nézni, hogy megnézzem a motort.
A galantot, Mike Sanders-t.
És oda nyúltam, hogy a reteszt kiakasszam, ugye ezének, és ott egy ilyen könnyékig elmerültem ilyen zsírba. És én ránéztem, mondom, azt értem én, hogy szorult az ár, de hülye ez a bandi, hogy ennyi zsírt ide fújt, mondom, meg volt őrülve, vagy valami. És mondom, hogy bandi, mi a franc itt, ez a baromi sok zsír, azért, mi lenne, kifolyt a Mike Sanders. Azért a fedéldől.
Neki ez az első autó, mert ezt a Peugeot-hoz vettem, amit nem csinált meg végül.
A Rosit nem Mike Sanders?
Rosit nem.
Na mindegy, a Mike Sanders is az, hogy nagyon precízen elkezdett csinálni, és mire befejezett, a hátad közepén zsíros, és mindenhova kifolyt, és mindent összekentél.
Igen.
Ez egy undorító.
Hát a klasszikus Efraim Kison novella, amikor lekeni hőálló ezüsttel a radiátort, de hát akkor ment néhány csepp a fikuszra, ó, sokkal jobban néz ki, ezüstben a fikusz, a függöny, ó, hát a függöny is.
Ezüst lesz.
Figyelj, úgy hadakozol vele, mert ugye sokkal többet fújsz be, mint amennyi kell az üregbe, és ez ki is folyik. Ezért festőnejlont kell körbe rakni az autó körül, amin összegyűlik ez a folyékony lé, ami megdermed, és utána ilyen hatalmas göbökben
visszarakod a dobozba, tök jó.
Visszateszed a fazékba, aha, ami rajta
akkor
van
a rendszerben. Akkor egy parkolóba kifolyt, akkor ugyanaz a visszamész csak télen,
így van,
és
így
szépen begyűjtem.
Van benne kavics.
De figyelj, és a orrán
de véletlenül úgyis belelépsz, akkor a nyom végig meglátszik a garázsba, amerre mentél.
Figyelj, nekem alvázvédő nyomok vannak a mennyezeten is.
Göbik. A parkettának jó tesz a zsír egyébként. Na mindegy, figyelj.
És az olyan, hogy nem büdös.
Alvázvédők azok a fekete ilyen rücsis műanyag.
Azok ilyen bitumen alapú.
De azt rá tudod fújni egy Mike Sanderre?
Nem.
Vagy egyik, vagy másik, döntened
nem, kell. Alá lehet. Tehát a Mike Sanders rá tudod fújni a bitumenre. Ugye,
a Mike Sanders alapvetően üregvédő. Na most két dologról beszélünk, te alvázvédőről beszélsz, ugye ez a bitumen alapú fekete, ezek olyan helyre kell, ami kívül van.
Értem. Az a Mike Sanders pedig az üreg.
Az üreg.
A klasszikus alvázvédő alá kell egy festék réteg, mert az alvázvédő maga az viszonylag porózus is tud lenni. Tehát azt először le kell festeni, és ez lényegében egy ilyen ütésálló bevonat, semmi más. A festékes alvázvédők különben nem is érnek annyit.
Egy autóhoz hány kiló kell?
7. Kb. Mike Sanders. Nekem 7 ment a
mellett. És mennyibe kerül egy kiló Mike Sander?
Figyelj, nem volt. Összesen a fél pisztollyal együtt én azt hiszem 21-2000 forintból megcsináltam.
Na, tök jó.
De nagyon sok szopás, mert ilyen bemész füstben, tudod, ez a 140 fokos zsír, ez ott gőzölög a
karázsban. Mint amikor a kábel tolva éppen leégeti róla a szigetelést.
De én arra emlékszem, hogy
zárt garázsban csináljuk ezt jellemzően?
Hát én télen csináltam, nem tudtam nyitott.
Én nyáron csináltam, fél nap alatt megcsináltam, utána két napig takarítottam ott mindent, a megfogott kilincset, a nekidőltem, a koszos ruhában, a fallak,
meg mindenki. Idefény, nekem körbe volt, mint egy ilyen fotószoba úgy körbe volt nejlonozva az egész garázs, és nem kidobtam az egész.
Én meg úgy voltam vele, itt a frankó pisztoly, leterítem a földre ezt az egy-két ilyen ezért, de majd én ügyes leszek. Az. Fú, még úgy emlékszem, hajat is kellett utána mostan, mert meg az...
De nekem nem kellett valami. De különben sokkal jobb a Mike Sanders, mint amit előtte csináltam, mert előtte alvázvédtem az autót, és levakartam róla, amit tudtam, a festéket. Ugye kenegettem rozsda átalakítóval, majd megfújtam kompresszorból alvázvédővel. Figyelj, ami tehát fekszel a fölbakolt autó alatt. Én olyan látomásaim voltak, napokig ilyen feketét, mindenfélét köpködtem, fújtam, túrtam a fülemből minden. Éreztem, hogy...
Látomásaim volt.
Borzalmas.
Nem éreztél? Nem?
Borzalmas, tehát a festéknél sokkal jobb a Mike Sanders. Csak egy zsír.
Nem, a zsír, az jó. Tehát ez a mindenféle ilyen alvázvédők, amiket lehet kapni, amit kompresszorral ki lehet fújni, vagy akár szórópalackkal, az nagyon összebír mindent kenni. Tehát amikor én egyik barátomnál csináltam, és ő mondta, hogy az egész autót borítsuk be ilyen festőnájlonnal, le a földig, és tegyünk rá súlyokat, meg ezek, hogy úgy néztem rá, mint az UFO-ron. Ez mire készül itt, vagy valamit robbantani akar itt alul, hogy miért függönyözünk el így mindent, és ott azon a résen, ahol mentünk be a kocsi alá, mert csáposan csináltuk, meg a csápost is betekertük, ott azon a résen csak ott tudott kimenni kicsit ez a fekete anyag, de ott, ahogy kijött, ott állt egy Simpson, arra is rárakódott. Tehát ez hihetetlen.
Én négy bakra tettem föl az autómat, azóta tudom, melyik az a négy bak. Van 8 ilyen bakom, és a négy bak, ami kiesik a kezemből, mert próbáltam elpucolni, nem lehet, mindig előjön belőle való a Mike Sanders, az a Mike Sanders-es bak.
Hát, köszönjük szépen. Nekem kedvet csináltatok, lehet, hogy a tehenetbe Mike Sanders-ezem.
Nagy kalandnak tűnik mindenképpen, igen.
Igen, és orrán száján dőlhet a zsír. Köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten a Viszonthallásra. Viszonthallás.